Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és azt a több ezer követőt is, aki minket az interneten különféle országokból és különféle kontinensekből követ minket. Mikor megnéztem a Facebookon a követőinket, akkor én is meglepődtem, hogy milyen sokan hallgattok. Nagy szeretettel üdvözöllök mindenkit. Ugye mindig egy kis csúszással tesszük fel az alkalmainkat. Ugye ma 2022. 10. hó 9-e van, azért mondom, hogy már különös jelentősége van sok szempontból, és ezt olyan kedszerdán szoktuk feltenni az internetre, és utána általában egy héttel később hallgatják azok, akik a neten vannak. Amiről fogok ma beszélni, ez egy nagyon különleges dolog. Olyan különleges dolog, ami ritkán fordul az életünkben. Tulajdonképpen biztos sokan hallottatok arról, hogy az Egyesült Államokból Izraelbe érkezett 5 vörös üsző, és a legnagyobb hírportálok is beszámoltak erről az egész világon, Magyarországon is meglepően sok dolog számolt be erről, és hogy miért van ennek jelentősége, megmondom őszintén, először én is alapokat tudtam, de utána néztem. És amikor utána néztem, akkor meg kell mondjam, hogy kicsit ledöbbentem, amit úgy olvastam, és összeállt a kép. Mert nagyon sok hír volt mostanában, egy kisebb mozaikokban is benyomnak a hírekre. Az emberek azt se tudják, mi az az üsző, azt se tudják, hogy mi az a vörös, és miért fontos. És ez csak a legkevesebb, de ha ezt behelyezzük az igének az egész tanításában, és ma ezért szeretnék erről tanítani, akkor én megmondom őszintén, hogy én is először csak azért néztem utána, hogy nehogy lemaradjak itt a fontos dolgokról. De amikor elkezdtem kibontani és egyre mélyebben ásni, akkor meg kell mondjam, olyan összefüggések által összebennem, ahogy sehol nem olvastam. Tehát semmelyik hírportálon. A legrészletesebben természetesen a Hetek című újság foglalkozik ezzel, amit most is ajánlok mindenkinek a figyelmébe. A legkiválóbb magyar újság. Tehát aki szeretne napi híreket megtudni biblikusan, az olvassa ezt a Hetek című újságot, itt mutatom. Ez az újság, amivel majd a végén fogunk foglalkozni, csak előtte megnézzük ennek a szellemi-lelki vonalát. A 2022. szeptember 30-ai. Tehát nagyon-nagyon friss újságról, nagyon friss hírekről van szó. De nyilván a Hetek, ők pontosan tisztában vannak ezzel, amit el fogok mondani, csak nyilván a terjedelme miatt nem tudtak vele foglalkozni, ezt az újságot máshol is írni kell. Én most igyekszem egy kicsit nagyobb képet tenni, ami én úgy gondolom, hogy nagyon érdekes lesz. Ugye el is gyorsan bele is vágok, hogy miért is fontos ez. Így szól maga a cikk is, a Heteknek a címe, hogy mit üzennek a vörös üszők, mert ugye üszőről van szó, majd egy kis állattant is fogunk nézni, mert nekem is utána kellett nézni, hogy pontosan, mert a Bibliában üszőről van szó, és nem tehénről, mindenki tehénnek mondják, de a tehén az egy nagyobb csoport, de most ne vágjunk elébe a dolgoknak, mindenről fogunk beszélni. Lehet, hogy egy kicsit hosszabb lesz a mai alkalmunk, de most kicsit korábban abban is hagytuk a dicsőítést, tehát, de azért úgy gondolom, hogy megéri, ha tudtok, maradjatok. Mert ez egy nagyon-nagyon érdekes téma. Tehát először is, hogy ezt megértsük, hogy miért van ennek jelentősége, és miért kapták fel ezt ennyire a hírportálok, és miért van ilyen óriási izgalom ebben, csak előzetesként hadd mondjam el nektek azt, csak hogy nem fogom lelőni a poént, csak rögtön fontos, meg vörösüsző. Izraelben 2000 év óta próbálkoznak azzal, hogy legyen vörösüsző. 2000 évig nem sikerült, most sikerült. Csak ugye érezzétek a hírnek a fajsúlyosságát, amiről fogunk most beszélni. Mindent megtettek. Izraelben 20 éve a világ vezető genetikusait, mindenféle génterápiákat csináltak a teheneknél, és nem sikerült azt megtenni a tudósoknak a DNS génterápiával, ami most megtörtént. Ezért van nagyon szükség. 2000 évről van szó. De nagyon-nagyon olyan dolgokról van szó, amit úgy gondolom, hogy sokan úgy vettek a 28 millió hír mellett, de ennek óriási jelentősége van, és erről szeretnénk beszélni, hogy miért fontos erről tudnunk. Ugye az ige azt írja, hogy nem tudhatjuk azt az időt, hogy Jézus mikor jön el, de figyeljük a jeleket. Ezek jelek. És ez is egy jel volt, és hogy nagyon sok ilyen jel van, és amikor összeraktam ezeket a jeleket, és majd arról is fog beszélni a második részben, a időben és minden másban, akkor én is ledöbbentem, hogy miről van szó. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog ez, én úgy gondolom sokkal fontosabb, mint sokan gondolják. De ahogy ezt megértsük, nézzük át egy picit ennek a bibliai hátterét. Nagyon-nagyon rövid leszek, és mindent nagyon-nagyon felszínesen fogok csak érinteni. Mindenről órákat lehetne beszélni, de most összesen körülbelül egy órát szánunk erre, és megpróbálunk nagyon hatékony lenni. Tehát ugye van egy ilyen közfelfogás, hogy a templomnak fel kell épülni, mielőtt Jézus visszatér. Ez ugye a Bibliából van ez, van ez a megállapítás, és ennek mindjárt megnézzük a pontos igehelyeit is. De egy picit menjünk vissza. Ugye mi egyrészt fogjuk vizsgálni az Ószövetséget és az Új Szövetséget, mind a kettőt együtt, és ugye én nagyon sokat beszéltem már erről, aki eddig hallgatta eddigi gondolatokat, hogy mennyire fontos, hogy a kettő közötti összefüggést megéljük. Talán ez a mai idők is, meg amiről most beszélek, sok embernek kicsit furcsa lesz, mert a keresztények körében van egy ilyen hibás tanítás, amit több évszázadon keresztül sajnos a történelmi egyházak mai napig tanítanak, ez a helyettesítési teológia. A helyettesítési teológiáról órákat lehetne beszélni, most csak elmondom néhány mondatban, annak az a lényege, hogy van egy ilyen hibás, nem biblikus tanítás, hogy a zsidó népet már az Isten lecserélte, most már a zsidó nép helyébe az egyház lépett, a keresztény egyház lépett, és ezért, hogy mi történik a zsidókkal, mi nem kell fog semmit foglalkozni, úgyis most már gyakorlatilag az keresztény egyház lépett be azokba az ígéretekbe, amit a Bibliában a Isten a zsidóságnak. Ez teljesen hibás tanítás, szeretném felvenni. Teljesen Biblia ellenes hibás tanítás. Ennek a mai napig ezt tanítják a történelmi egyházban, és nagyon sok más egyházban is. A legnagyobb bukás ennek az elméletnek az volt, mert ez több száz éves, tehát nem egy újkori tanítás, sok-sok, nagyon hosszú évszázadokkal kezdték ezt el. A legnagyobb bukása volt, amikor Izrael állam megalakult. Ugye eleve ez 1948-ban volt, mindjárt tudjátok, amikor Izrael állam megalakult, és amíg történnek Izraelben, és ez a mai esemény is, az bizonyítja, nem is beszélve a zsidóság 2000 éves fennállása. Tehát az, hogy a teológia így lett volna, hogy a zsidóság ma nem létezne sehol. Ennek ellenére ma ugyanúgy kb. 13 millió zsidó él a világon, mint előtte. Tehát én úgy gondolom, hogy a maga a tanításnak a mai történések is teljes egészében ennek a hibáit mutatják be, és hogy nagyon-nagyon fontos megérteni azt, hogy nem igaz a helyettesítési teológia, a zsidó népnek és a kereszténységnek párhuzamosan kell együtt működni, együtt élnie, és ezt is látjuk az eddigi több mint 2000 év történelméből. És ez amiről ma fogok beszélni, ez is pontosan ezt jelenti, és amiről fogok beszélni, nagyon sok kereszténynek fogalma nincs ezekről a dolgokról, és ezért érdemes ezt elővenni. Ugye azt is tudni kell, hogy a jelenleg a zsidó vallásként ismert judaizmus alapjaiban különbözik a mózesi Isten tiszteleti rendtől. Ennek az a fő oka, hogy a rómaiak körülbelül Krisztus után 70-ben lerombolták a jeruzsálemi templomot, ugye ez a második templom, amit leromboltak a rómaiak, amely az áldozat bemutatás helyszíne volt, és amely a mózesi rendtartás alapja volt. A templom lerombolása ellehetetlenítette a templomi áldozat bemutatást, ezzel megszűnt a Mózes által előírt hit gyakorlás alapja. Tulajdonképpen a 613 törvény, amit az Ószövetségben a zsidók kaptak, annak majdnem az egyharmada, ha kiteljesztve értelmezzük, majdnem az egyharmada kapcsolódik a templomhoz. Tehát ha nincs templom, nem lehet betartani. Nem csak az áldozatokról beszélek, az illatáldozatról, a papi szolgálatról, hogy fel kell vinni a templomba a termést, az áldozat, nagyon-nagyon sok minden, ha végigolvassátok, akkor fogjátok látni. Tehát ma úgynevezett a zsidóság a rabbinikus judaizmus időszakában él. Ugye ez egy óriási sok volt a zsidóság életében, hogy a templomot lerombolták, nem tudták elképzelni, hogy ez megtörténhet a zsidók gyakorlatilag. És utána kb. Olyan 140-150 körül, Krisztus után 150 körül eszmélt fel a zsidóság, és onnantól innen leszük a rabbinikus judaizmus a születését, ami azt jelenti, hogy most már nem Jeruzsálem, nem a nagy templom a központja az egész vallásnak, hanem maguk a rabbik. És a rabbik vitték tovább 2000 éven keresztül a tüzet, úgy, hogy ők pont úgy gondolják, hogy a mai napig nekik kötelességük felépíteni a harmadik templomot, és ott folytatni az áldozatbemutatást, és hogy ez milyen közel van, arról fogok most beszélni. Itt vannak különféle proféciák, amit itt most már rögtön az elején át fogok lépni, most valamiért ez jut az eszembe, de a lényeg az, hogy kétféle, talán még erről azért beszéljünk, hogy kétféle zsidó rabbi gondolkodás van. Az egyik az, hogy a harmadik templomot az embereknek kell felépíteni, a másik emiatt az, hogy a templom az égből fog alászállni. Ugye a Jelenések könyvében olvassuk ezt, hogy a templom az égből fog alászállni. A zsidóknál is nagy vita van ebben gyakorlatilag, hogy most melyiket kell várni, de mégis a mai idők fényében visszaszorultak azok, akik a templomot az égből válják, és azt mondják a zsidók a mai napig is, ez nagyon-nagyon komoly erőforrások vannak, erről fog beszélni, hogy igenis az embereknek kell felépíteni a templomot, és helyre kell állítani az áldozatokat. Ezt tudjuk, hogy miért nagyon fontos, ezt majd mindjárt beszéljük majd a megfelelő helyekkel is. Tehát van egy templom alapítvány, tulajdonképpen, itt van egy templom intézet, kezdjük ezzel. Tehát az egész ott kezdődik, hogy a 70-es év meg a 70 év a helyreállít, templom helyreállítására, ugye sokan 1948-hoz képest veszik, és ezért az 1980-as évektől indult az, hogy a zsidókban egy óriási mozgalom indult abban, hogy 70 év után helyreállítsák az Isten tiszteleti áldozatokat. Van egy templom intézet nevű intézet Jeruzsálemben, ami ott van az óvárosban a Siratófal környékén, tehát van a Siratófal, és vele szembe kb. 5-600 méterre van egy templomintézet, erről sokat fogok beszélni. Ez az alapítása 1987-re tehető, tehát 35 éve van már ez az intézet, 1987-ben. És mindjárt megnézzük, hogy pontosan mi történt a 35 év alatt. Mert amit most látni fogunk, az egy kicsi legója, kicsi mozaikja annak, ami 35 éve történik, és mint a puzzle-ba a képek folyamatosan kerülnek a helyükre, és már nagyon-nagyon ott tartunk, hogy a puzzle-nek a nagyon nagy része, most nem mondjak százalékot, de nagyon-nagyon magas százalék a helyén van. És ez a vörös tehén is pontosan így került helyre, 2000 év, még egyszer mondom, 2000 év várakozás után, és hogy mit jelent, miért fontos, azt mindjárt meg fogjuk majd nézni. Tehát az a templom intézet, aki már 35 éve működik, ő szponzorálja a hangszereknek az előkészítését, az összes kellék előkészítését, és mindent, amit majd a templomban használni fognak. És ez a templom intézetben, írtam egy SMS-t most a hajnéknek, mert az Áron és Hajné testvérünk Izraelben van, Jeruzsálemben, és írtam egy SMS-t éppen most egy órával jött a hajnának, hogy feltétlenül menjenek el a templom intézetbe, úgyis elmennek a Siratófalhoz, mert ott lehet látni azokat a tárgyakat, ki vannak állítva, amit 35 év alatt elkészítettek azért, hogy amikor megvan a templom, csak át kelljen vinni. Nagyon közel van, úgyhogy még kézzel is át lehet vinni a templomintézetből. Ott meg lehet nézni ezeket a tárgyakat. Aki Jeruzsálembe megy, feltétlenül nézze ezt meg. Tehát tulajdonképpen a színfalak mögött ezek a szervezetek már teljes egészében elkészültek mindennel, hogy a templom felépülhessen és működő képes legyen. Ugye ahhoz, amiről most beszélek, és most belemegyünk a Máté 24-ben. Ugye a Máté az egész 24. fejezet pontosan arról szól, amiről most fogok beszélni. Nagyon-nagyon kevés olyan dolog van az igében, amivel ilyen sokat foglalkozik az ige. Ugye a Máté 24 úgy kezdődik, hogy amikor Jézus kijött a templomból, ugye a második templomról van szó, ami akkor még járt, kijött a templomból, és tovább akart menni, oda léptek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ugye ez több helyen is le van írva, mind a három evangéliumban le van írva, ami szintén nagyon-nagyon fontos, nem, ami nagyon fontosak mindig mind a három evangéliumban szerepelnek. Ő azonban így szólt hozzájuk. Hát nem látjátok mindezt? Bizony-bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, amit le nem rombolnának. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljöveteledének és a világ végének. Most itt a világ végén, amikor ezt elmondom, nagyon sokan mindenféle képeket tekintenek, itt a világ vége, a világ korszak végét kell érteni. Tehát nem azt jelenti, hogy amit sokan világ vége alatt értenek, de majd erről is készül fogunk beszélni. Jézus így válaszolt nekik, és akkor innen jön az egész 24-es fejezet. Még egyszer mondom, nem fogom felolvasni, mert nagyon hosszú lenne, és most nem lesz szeretnék koncentrálni. Tehát akit ez érdekel, hogy mikor fog eljönni a világ vége, azt egy biztos helyről tudja meg a Máté 24-ből. De ennek bizonyos részeit fogom idézni. A Máté 24-15, most kihagytam a részeket, amikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Tehát mit mondott Jézus? Tehát azért mondom, hogy amiről most beszélünk, az nem egy ilyen sajtó dolog. Ez gyakorlatilag 2500 éves profécia, mindjárt fogjuk látni. Tehát Jézus hivatkozik Dániel profétára, és ha valakinek olyan bibliája van, hogy megnézi, hogy minden egyes részhez milyen idetek tartoznak, nekem minden Bibliám meg, ami Magyarországon valahogy is megjelent. Ezért kigyűjtöttem nektek, hogy melyik konkrét három dánieli proféciára utal itt Jézus, amikor ezt mondja. Még egyszer mondom, Máté 24:15-ben. Mindjárt meg fogjuk vizsgálni azt is, de menjünk tovább. Csak menjünk tovább. És akkor menjünk a vége felé. Mi történik ekkor? Tehát most elmegyek a 30. verse, ahol egy többit felolvastam volna, és akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Tehát ez az utolsó része, ami szintén nagyon fontos, amiről beszélünk fel. Ugye a pusztító utálatosság az lesz, amikor az Antikrisztus az újjáépült harmadik templom szent helyén fog állni, és el akarja majd hitetni, hogy ő az Isten. Most ugye sok keresztény azt mondja, hogy ne épüljön fel a harmadik templom, mert akkor nem jön az Antikrisztus. Ez egy nagyon nagy téves hibás dolog. Ennek meg kell történnie. Tehát ezt nagyon sok profécia, és maga Jézus mondja, hogy ennek meg kell történnie. Tehát itt már rögtön csak felszerűen, nem keresztények figyelmét arra, nagyon sok egyházban vannak ilyen hívők, akik azt mondják, hogy ne beszéljünk erről, meg akadályozzuk meg, hogy felépüljön a harmadik templom. Hát teljesen értelmetlen. Teljesen értelmetlen. Mindjárt megnézzük a proféciákat, amik ezzel kapcsolatban, ennek ha akarjuk, ha nem, meg kell történni, és rendelt ideje van. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt tűzzük ki, mint egy pointer. Tehát akkor nézzük ezt a három Dániel idézetet, amire Jézus utalt ebben a Máté 24-ben. Dániel 9:27. És egy héten át sokkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az étel áldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és amit elhatározott a pusztítóra szakad. Parancsára előállnak csapatai, meggyalázzák a megerősített szentét, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják az iszonyatos bálványt. Ez már Dániel 11:31. Következő Dániel 12:11. Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatokat, és felállították az iszonyatos bálványt, 1990 nap, ez pontosan 3,5 év telik el, boldog és álhatatos marad az, és megéri az 1335 napot. Ez annyira fontos, hogy betűve van ki, van nem számmal. Tehát itt van ez a három Dániel profécia, még egyszer elmondom, Dániel 9:27, Dániel 11:31, és Dániel 12:11, ezekről beszél Jézus, hogy aki, pontosan idézem, hogy azt mondja, aki olvassa, értse meg. Hát olvastuk, remélem, hogy meg is értettük, hogy miről van szó. Tehát ezek olyan dolgok, amiknek meg kell történni, amit maga Jézus mondott el, mondom a Máté 24-ben. És akkor menjünk tovább. Ugye ez a Dániel profécia kb. 2500 éves. Először is induljunk ki ebből. 2500, és ezt Jézus 500 évvel Dániel után megerősíti, nagyon egyértelműen. Tehát a Máté 24-ben, hát ha valaki valamit akar pontosan tudni az utolsó időkről, akkor olvassa csak el figyelmesen, és ahogy írja az ige, és értse meg. És ehhez olvassa hozzá az ószövetségéket, ami elengedhetetlen, mint ahogy most megtettük a Dánielnél is. Tehát ugye tudjuk azt, hogy Salamon templomát, az első templomot kb. Időszámítás előtt 586-ban pusztították el, amikor a zsidókat a babiloni fogságban hurcolták, és ugye Dániel is, csak hogy állnak itt össze a képek, Dániel is ugye az elhurcoltak közé tartozik. Tehát itt, amikor Dániel megint ezt a proféciát adta, akkor gyakorlatilag az első templomot már lerombolták, és ugye tudjuk, hogy később felépült a második templom. Tehát, hogy mennyire nagy jelentősége van a templomnak, ezt szeretném felhívni. Ugye a szöveg azt mondja, hogy a hét felén is, itt most megint nem mennék bele, ugye a Dánielben egy hétről van szó, de erről napokat lehetne beszélni, ez egy 7 éves ciklus jelent. Most nincs idő erről beszélni, valakit érdekel, nézzen utána, de ebben teljes konszenzus van minden Bibliát értő ember között, hogy egy 7 éves ciklus jelent, amiről Dániel beszél, és amivel Jézus is beszél ennek megfelelően. Tehát hát egyértelmű, hogy véres áldozatot és érten áldozatot fognak bemutatni az újjáépült jeruzsálemi harmadik templomban, és ennek kell, hogy az antikrisztus véget vessen. Ennek, ha tetszik, még egyszer mondom, ha tetszik, ha nem, meg kell történnie. Ez kell, hogy értsük meg. De hogy menjünk tovább egy kicsit, a Tesztalonikai az írt második levelet is nézzük meg. Tehát amit most fel fogok olvasni, az a 2 Tesztalonika 1-4-ben van, ami szintén ugyanerről van szó, még mondhatnék már többi helyet is, de többet nem nagyon fogok. Tehát 2 Tesztalonika 1-4. Ami pedig a mi úrunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamilyen lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkoztatás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, tehát mind hamisítványokról beszél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Megtévesztés már akkor megvolt. Mert az Úr napját, és itt nagyon fontos, még egyszer mondom, 2 Tesszalonika 1-4, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozott fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy belül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő az Isten. Értitek ezt a harmadik megerősítést? Hát ugyanam nem lehetne mást is mondani, de nem akarom ezt tovább venni, mert másról is szeretnék beszélni. Tehát egyértelmű, hogy a 2 Tesszalonika 2:1-4-ben két fontos eseményre figyelmeztet bennünket, amiknek meg kell előzniük az Úr napjának az eljövetelét. Tehát a fenti szövegrész tudatja velünk, hogy az Úr napja nem fog mindaddig beteljesedni, ami két nyilvánvaló esemény meg nem történik előtte. Ezt nagyon sokat hangsúlyoztam, talán nem akarom tovább, de értitek, hogy miről beszélek. A hittől való elszakadás. Hát ha valamit látunk a mai időben, a hittől való elszakadás az drámai mérteket öntött. Az egyházon belül is, sajnos, de úgy összességében is. A hittől való elszakadás. A második, tehát két dolognak kell megtörténnie, a második az antikrisztus megjelenése. Jelen pillanatban még nem jelent meg az antikrisztus, ha bár ugye az igében különféle dolgok, sok helyen beszélnek az antikrisztus szelleméről, de maga az antikrisztusnak fizikai személyként kell megjelenni, emberi testben. Tehát az antikrisztus megjelenik, méghozzá olyan módon, hogy a jeruzsálemi templomban ül majd, és magát hamisan Istennek jártja ki. Ennek a két dolognak meg kell, amikor jönnek nekem mindenféle, engem is nagyon sokat megkérdeznek, hogy mikor utolsó időkben élünk, meg hogy most, nem tudom, tudjátok-e, de egy héttel ezelőtt is volt már egy világvége, de kb. 1000 ilyen világvége volt már a különféle hamis tanítóknak következtében. Én mindig azt szoktam mondani, hogy gyerekek, nézzetek ki, áll már a harmadik templom? Nem. Itt van az antikrisztus személyében? Nem. Hát akkor meg ne megzguljatok, mindig ezt szoktam mondani. Amíg ez meg nem történik, addig mindenféle dolgokat tegyetek félre, mert a Biblia nem ezt tanítja. Itt nagyon, ebben a három részben, ha akit érdekel, kezdje el tanulmányozni ezeket az igehelyeket, nagyon világosan le van írva minden. Ennek ellenére eszméletlen módon mai napig mennyi hamis tanítás van ezzel kapcsolatban. Oké, és akkor persze rögtön a következő kérdés, amit felszoktak nekem sokan tenni, az, hogy oké, de akkor az antikrisztusi uralom előtt lesz-e az elragadtatás, vagy nem. És ugye erre létezik megint három tanítás, ezt úgy hívják, hogy pretribuláció, midtribuláció és posttribuláció. Gyorsan elmondom, hogy mit jelent. Ugye azt jelenti, hogy a gyakorlatilag a nagy nyomorúság előtt, tehát rengeteg igevers van, ami azt erősíti meg, és tulajdonképpen a legtöbb igeves arról szól, hogy a hívők elragadtása a nagy nyomorúság előtt lesz. De vannak igehelyek, amik azt mondják, hogy a közepén, pontosan amikor az antikrisztus belül a templomba, és vannak olyanok is, amik azt mondják, hogy az elragadtatás a nagy nyomorúság után lesz. Na most tulajdonképpen itt három nagy iskola van, egyik sem tudja meggyőzni a másikat, és nem is tudjuk mi sem, hogy pontosan hogy lesz. A legtöbb hívő, és én is e közéket tartozom, meg ezt is reméljük, hogy remélhetőleg a nagy nyomorúság előtt lesz, De még egyszer mondom, nem állapítatom, hogy pontosan az igéből, majd amikor eljön az ideje, tudni fogjuk. Mint ahogy most is, amiről ma fogok beszélni, egy csomó olyan dolog van, amiről régen beszéltek, de amikor eljön az ideje, sok mindenek már eljött az ideje, akkor pontosan látni fogjuk. Tehát ezt most tegyük félre, a lényeg az, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz a megváltás, és bízunk benne, hogy majd az Úr megment minket a megfelelő időben. És még egy másik nagyon fontos dolog, csak hogy tovább menjünk ezen a dolgon, hogy szintén sok évszázados hagyományom annak, hogy a jelenlegi templomhegy közepén van egy sziklamecset, aki már volt Jeruzsálemben, messzire látja ezt a sziklamecsetet az aranyló kupolájával, és nem tudom, hogy tudjátok-e, ide nem mehetnek be csak muszlimok, tehát én sem voltam benne, csak képeken látom, csak muszlimokat engednek be ennek a helyre gyakorlatilag, de a képeken látszik, hogy ez egész mecsetben mi van? Egy nagy szikla. Tehát amikor, ha bemennénk, nem mehetünk be, mert nem engednek be minket, de ha bemennénk, akkor egy nagy szikla van, amit egy ilyen nagy korláton keresztül körbe lehet járni. És évszázados hagyomány annak, hogy ez a szikladarab, ami ott van, ez a templomban, a szentek szentjében volt. És a sziklamecsetet pontosan a templomnak a helyére építették, és ez a szikladarab, ami ott van, egyébként ez a legmagasabb pontja a hegynek, és ez, még egyszer mondom, ez nagyon-nagyon sok zsidó ezt vallja, de nagyon sok más is, hogy ez volt annak ilyen szentek. Tehát ahhoz, és akkor most jön a szintén egy nagyon fontos lényeg, hogy a templom az eredetén felé milliméter pontosan ott kell felépülnie, mert a második templom is milliméter pontosan ott épült, ahol az első volt. Ahhoz először le kéne bontani a szikla mecsetet. És ott van még egy másik templom is, mindjárt el is fogunk beszélni, ami jelen pillanatban ugye elképzelhetetlen. De mindjárt fogunk elolvasni, hogy sok minden volt olyan az elmúlt időszakban, hogy mi elképzelhetetlennek tartottunk, és mégis megtörtént. Tehát első fontos részhez elérkeztünk, és most mindjárt megyünk tovább a napi eseményekre. Hogy hol tartunk ebben a harmadik templom projektben. Tehát azt is tudni kell, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a judaizmus a megváltást a harmadik, szintén a templom helyén, az eredetén álló templom újjáépítésével hozza összefüggésben. Tehát ugye az előbb beszéltünk, hogy volt a mózesi időszak, és ugye kb. 140-150 óta van a judaizmus a mai napig van, és ahhoz, hogy itt áttörő változás legyen, a zsidók a mai napig ezért imádkoznak, hogy felépüljön a harmadik templom. És hogy azt is tudjuk, az előbb mondtam, hogy a sziklamecset, illetve az alaksza mecset van, ugye a sziklamecset az a nagy aranykupolás, és a falhoz képest ott pedig kicsit hátrébb ott van az alaksza mecset. Mind a két mecset a muszlimoknak egy nagyon-nagyon fontos védett helye, és jelen pillanatban ez a két mecset megközelíthetetlen ilyen szempontból, de majd mindjárt meglátjuk, hogy hogyan változik. Ugye Izrael állam, akiről beszélünk, aki 1948-tól létezik, a politika, az a fő politikája, hogy az egész Jeruzsálemet megszerezze, hogy jelen pillanatban meg van osztva Jeruzsálem. Ott van az a hatalmas far is, aki járt Jeruzsálemmel, az tudja, miről beszélek, hogy megosztja magát Jeruzsálemet. És a templomhegy az egy olyan védett dolog, amihez senki nem mer nyúlni, hogy mindenki azt mondja, hogy itt bármi történne, akkor rögtön a apokalipszist jelenteni, ezért ez egy nagyon-nagyon-nagyon érzékeny terület. De ennek ellenére Izraelben már nagyon-nagyon sok olyan szervezet van. Vannak például Izrael földje hívői, nyíltan deklarálják az alaksza mecset és a szikla mecsetnek a lerombolását szeretnék elérni, és ez meg is tettek már sok mindent, és sokszor az izraeli rendőrség tartóztatta le őket, mert nyilván nem akarták, hogy ebből óriási botrány legyen. És a helyére a harmadik templomot szeretnék felépíteni, mert csak így történhetne meg. Ami jelen pillanatban, én azt mondtam ezt mondjuk 15-20 évvel, elképzelhető, de most már nem mondom ezt, de mindjárt megmondom miért nem. És akkor most elkezdünk menni időrendi sorrendbe. Ugye beszéltünk a templom intézetről, ami 1987 óta létezik, ez 35 éve volt, és most ugrunk egy picit, hogy mik történtek az időszakban. Összegyűjtöttem néhány olyan dolgot, amit én régóta figyelem ezt a témát, tehát amit most összegyűjtöttem, ezek a saját jegyzeteim. 2015. március 16-án a Jeruzsálemi templom intézet bejelentette, hogy befejezték a templomi szolgálatra alkalmas oltár építését. Tehát az oltár, ami ugye kint van, ahol az áhokat, aztán van az illatáhokat, az bent van a templomba, ez az oltár, ami a templom előtt állt, befejezték az építését. Több éven át épített dollár szinte azonnal működésbe állhat. Gyakorlatilag olyan szinten ma, és mindjárt fogunk nézni erről, hogy már főpróbát is megtartották Jeruzsálemben, de azt majd később, mikor majd nézzük a napi híreket. A templom intézet eltökélte magát, hogy az újjáépített szent templom működéséhez szükséges öltözékeket és eszközöket elkészítse. Emellett az intézmény oktatási központként is működik, valamint itt folyik a majdani megépülő templomban a szolgálni kívánó papok kiképzése is. Megcsinálták azt, hogy DNS minta alapján az állami papságot visszavezették egészen, ugye le van, a zsidóknak pontosan megvan, hogy kik lettek papok, és megkeresték a jogfolytonos papokat, és ma ott vannak Jeruzsálemben azok a papok, akik DNS minta alapján be vannak vizsgálva, hogy ők ennek az állami vonalnak a leszámozottai, és ők alkalmasak arra, hogy az, ami ott 70-ben abban maradt, azt gyakorlatilag bármikor újra kezdhessék. Ez mind rendelkezésre áll, ki vannak képezve, és gyakorolják a munkájukat már kb. 10-15 éve, csak erről nem nagyon beszélnek a sajtóban, meg a világban, ezért szerettem azt nektek most elmondani. Az oltár nagyon fontos szerepet töltött be az ősi zsidó áldozatok szertartásában. Ugye tudjuk, hogy külön volt az áldozati oltár, és a templom belül pedig a füstölő oltár. De most a kinti oltárról beszélünk. Ez az oltár egyébként, ahogy a templomnak a külső udvarán állt, és kb. 5 méter magas és 16 méter széles. És ezt az 5 méter magas és 16 méter oltárt megépítették szétszedhető módon, és mindjárt fogunk beszélni a napi híreknél, amit majd a Hetek című újságból fogok elővenni, érdekes lesz. Ugye az is benne van, és most nagyon sok mindenről nem beszéltem, de így is elment az időm fele, hogy a Biblia szerint az oltár készítéshez nem lehetett fém szerszámokat készíteni. A templom intézet Samuel Barsman rabbi felügyeletével ezt az előírást is betartotta, és a kövek helyett 1000 Celsius fokon égetett téglából épült, hogy az kiállja a templom örök rángját, és a feláldozásra készülő állatok súlyát is. Mindenféle gyémánt szerszámokat használtak, pontosan azért, hogy betartsák itt is teljes egészében a mózesi törvények előírásait. Ami különlegessé teszi az oltárt, hogy az könnyedén szét lehet szerelni, majd újra összerakni, így könnyen át lehet szállítani az intézetben, mondom, kb. 500 méterre van a nyugati sirató faltól, az intézetből, ahol ki van állítva. Tehát jelenleg, és ezért írtam az Áronéknak, meg a Hajdinak, hogy teheti, mindenképpen menjen el a templom intézetbe, mert megnézheti az oltárt, ami már készen van, az összes a menórát, a kültöket, a lúd, minden ki van állítva, elzárva természetesen üvegfal mögött, de ezt bárki megnézheti, úgy, hogy az gyakorlatilag perceken belül, órákon belül át lehet vinni, és el lehet kezdeni az állatokat. Itt tart az egész dolog. 1915 márciusnál tartunk, és majd mindjárt megyünk tovább, és egészen a mai napig, egy két hét előtt esemény fogunk eljutni. Tehát 2015 március 16. A lévit a papok képzésébe kezdett a templom intézet. 2015-ről beszélünk. A Jeruzsálem intézet igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy azonnal kezdetét vehesse a papi szolgálat, amint felépül a harmadik templom. Képzést indít a Jeruzsálemi templom intézet kohanita a törzseknél, ugye ez a léviták ága, Áron Mózes bátyának utódai, számadású személyek számára, tehát pontosan megtalálták ezek az embereket, hogy a harmadik templom felépülése esetén azonnal képesek legyenek ellátni a szolgálatokra szükséges feladatokat. Ez olvasható a Jewish Telegraph Agency honlapján, nem tudom, hogy fent van-e, de akkor fenn volt. A projekt finanszírozása szükséges 75 ezer dollárt, adományokból könnyedén megszerezték, és ugye tudjuk, hogy az összes pénz az építkezése mind már kb. 20 éve félre van téve egy bankszámlán, ott áll a pénz, gyakorlatilag, hogy pillanatokon belül fel lehessen, semmi akadály nem legyen. Tehát ennyire minden be van tározva, és menjünk tovább. A Jeruzsálemi intézet 32 éves, amikor a cikk volt, akkor az így volt, fennállása óta elkészítette a templom szinte minden részletének másolatát. Templom hegyén ugyanis ugye sziklabecset áll, amiről az előbb már beszéltünk. Az intézmény által közzétett információk szerint az újonnan induló képzés keretein belül elméleti és gyakorlati tudást kívánnak átadni a tanulóknak, akiket arra is felkészítettek, hogyan alkalmazzák a modern technikát a szolgálatuk során. Ugye, és ez a zsidó.com-on volt ez a cikk, 2015-ben, az akkor gyűjtöttem, nem tudom, hogy fenn van-e, 2015. március 16-án. Azt írták, rendkívül izgatottak vagyunk, hogy bejelenthetjük ezt az új lépést, amely a Szent Templom szolgálatának helyreállítását segíti. Mindenek előtt a kohanitákat kérjük arra, hogy támogassák ezt a különleges projektet, ami szükséges a születési jogaikhoz kapcsolódott. Nyilatkozat Chaim Richman Rabbi, a Templom Intézet igazgatója. Menjünk kicsit tovább. 2017. december 15. Szintén akkor tettem ezt félre. Donald Trump amerikai elnök kritikus döntés hozott, ezt mindjárt tudjátok, elismerte Izrael fővárosának Jeruzsálem, mert ez is fontos része a templom felépítése, ez olyan, ahogy Dávid idejében, most is Jeruzsálemnek elnök fővárosnak. Tehát amikor ezt a Trump megtette, szintén egy puzzle-t rakott a helyére, csak hogy értsétek. Elismerte Izrael fővárosának Jeruzsálemet, és eldöntötte, hogy oda költözik majd Tel Avivból, az amerikai nagykövetség meg is történt. Tudjuk, az avatása is megvolt, én láttam a saját szememmel. A New York Times 2017. december 4-én közölt egy kiszivárgatást, amely azt állítja, hogy az elnöknek a veje megállapodott a szaudi trónörökös, hogy tudjuk, az elnöknek a veje az egy zsidó származású fiatalember, és a Ivánka lányát ő vette a feleségül, és ezért ő óriási lobbizást csinált, amíg Trump volt az elnök. Azt mondja, Diana Butler Bass egyház történés szerint az evangéliumi keresztények azért követelik Jeruzsálem elismerését Izrael fővárosának, mert ez a feltétele, hogy a zsidók hozzáférjenek a templomhegyhez. Utána megkezdődött a templom újjáépítése. És utána egy újabb hír, 2018. május 14, átadták az amerikai nagykövetséget Jeruzsálemet. Újabb puzzle került a helyére, nem tudom, számoljátok a puzzle-ök számát, de igen sokról van szó. Tehát átadták az amerikai nagykövetséget Jeruzsálemben, ez Egyesült Államok hivatalosan Izrael fővárosoként tekint a városra. Mindenféle kisebb összecsapások voltak. Ugye ez tudni kell, hogy már kb. 7 elnöknek a kötelessége lett volna, érvényes, elfogadott szenátusi rendelet volt, de semmelyik amerikai elnök nem merte ezt meglépni, azzal a szöveggel, hogy akkor ki fog törni a harmadik világháború. Donald Trump megtette, mi történt? Volt egy kis vérzorongás, nagyon nyilván, akik megsérültek és meghaltak, azoknak egy szörnyű dolog, és az minden ember számít, de összességében nem történt meg, amit odajogattak, és mondjuk azt, hogy ez már a múlt idő. Az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett, hogy tartós békemegállapodás hozzon tető alá, és megőrzi a status quo-t Jeruzsálem szent helyét illetően, beleértve a templom hegyet. Ezt mondta Harif abban az időben. És akkor még egy másik cikk, ezt már nektek is mondtam, nem tudom, emlékeztek, ez nekem nagyon feltűnt. 2019. február 15-én volt szintén a Hetek című újságban egy érdekes hír, ami úgy szólt, egy iráni születésű ausztrál síita imám, a Dél-Ausztrália Iszlám Egyesület elnöke, Jeruzsálem nem a mi szent városunk. Ezt mondja egy muszlim, egy kontinensnyi vezetőt muszlim ember. Ez a Jeruzsálem Postban jelent meg, ez egy angol nyelvű újság. Ugrunk egy picit. Még rengeteg ilyen hír van, csak nem akarok el, hogy elmenjen az idő, még másról is szeretnék beszélni. 2021. március 9, szintén a gyűjtésemből. A szaúdi közösség média kampányt indított a Templomhegy zsidó mi voltának a képviseletére. Figyeljetek! A résztvevők a Twitteren közzétett posztjaikban nyíltan tagadják, hogy a Templomhegy, illetve az Al-Aqsa szent, vagy egyáltalán fontos lenne a muszlimok számára, és kinyilvánítják, hogy várják a zsidó harmadik szenté felépülését. 2021. márciusa. Nem nagyon olvastatok erről a hírekből, ugye? Én figyelem ezt a fél folyamat. És akkor menjünk tovább, és mindjárt érkezünk a mai naphoz. 2021-12-03. Joe Biden, amerikai elnök, a Hanuka ünnep alkalmából a Fehérházban tartott ünnepségen elmondott beszédében meghökkentő kijelentést tett, amikor a jeruzsálemi szentély lehetséges felépüléséről beszélt. Ugye milyen csend van? Érzed? És akkor még várjátok, mi megyünk tovább. És hogy azt is tudjuk, hogy ugye a templom intézet, illetve Jeruzsálemben nagyon-nagyon régóta és nagyon sokan próbálkoztak ezzel a vörös üsző, és mindjárt átérünk a vörös üsző jelentőségére. A vörös üszőnek hogy megszülessen egy ilyen templom, mert gyakorlatilag nagyon-nagyon fontos, hogy mindjárt fogjuk látni, hogy ez miért, nem akarok előre menni. És a lényeg az, hogy nem sikerült gyakorlatilag. És ugye az azért, és akkor most menjünk át, és akkor most fogom elővenni a mai híreket, csak hogy jusson időnk mindenre. Tehát amit most elővettem a kezembe, ez a Hetek című újság 2022. szeptember 30-ai száma. Ebből két nagyon nagy, nagyon fontos cikk van, és aki itt vannak, van szerencsé, itt van az oltárról beszéltem. Az áldozati szertartás fő próbája is megtörtént Jeruzsálemben. Itt már a fényképek vannak a Jeruzsálemben az oltár felépítésének a fő próbájáról, de ne menjünk még ennyi előre, menjünk tovább. Szik nagyon jó egyébként, csak nyilván a helyremi korlátok miatt nem beszél mindenről, de ezt igyekszünk majd kiegészíteni. Mit üzennek a vörös üszők? Ugye először is nem tudom, tudjátok-e, hogy mi az, hogy üsző. Mert sok ember össze-vissza keverte. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy nőstény szarvasmarha, amely még nem hozott utódot. Tehát nőstény, nőnemű szarvasmarha, még nem hozott utódot, nyilván fiatalnak kell lenni, hibátlannak lenni, és igát sem visel. Ugye tudjuk, a szarvasmarhákat három miatt tenyészti az emberiség, először a húsáért, a tejéért, és másrészt az igavonó állat volt, amíg a gépek meg nem jelentek. Ez a három nagyon fontos dolog volt. Tehát nem szabadott volna, hogy igába kerüljön. Ugye tudjuk, hogy egy szarvasmarha kb. 21 évet él, mert ugye itt a szarvasmarháról beszéltünk, és ugye az üsző, ez egy női való marha az első ellésig. Tehát magyarul úgy is van, aki ezt úgy mondja, hogy a szűz üsző. Tehát ugye, hogy hívják a hímfiút, ugye az bikának hívják, van a bikaborjú, és van a üszőborjú. Csak azért, mert ez nekem szóltam, hogy világos, gyorsan után néztem. Tehát ugye a borjú, az a fiatal szarvasmarha, és annak a hím része a bikaborjú, a nőstény része pedig az üszőborjú. Csak arról tudjuk, hogy mi az üsző, mert mindenki mindenről beszélt, ezért a Bibliában, Héberben az üsző, nagyon üszőről van szó, és ezt most definiáltuk. És akkor a cikk így szól, amit most szeretnék idézni egy pársor. Sokan prófétai változások előjelét látják a különleges állatok Izraelbe érkezésében. És ugye itt beszéltem arról, hogy milyen nagy érdeklődés volt, és itt van a fényképen, akivel a Hetek című újság interjút készített, Izraelben élő Eliyah Berkovic rabbi, akinek itt van a képe, majd a végén nézzétek meg, mert érdemes. És tőle származik ez az utolsó, ez az interjú. És ugye nagyon sok kérdés van, én néhány dolgot fel fogok olvasni, csak azért, hogy ugye elindultunk 2500 évvel ezelőttől, utána eljutottunk a második templom lerombolásáig, nagy lépcsőkkel mentünk, utána eljöttünk a templom megalakulásához, és még azt nem mondtam el, hogy 10 év óta az izraeli parlamentben egy 5-fős bizottság létezik, aminek az a dolga, hogy előkészítse a harmadik templom felépítést. Most éppen liberális politika van Izraelben, de Izraelben egy kormány általában fél éve, egy évet, most is kormányválságban választások lesznek, hogy itt is lesz változás, és maga az izraeli kormány nem engedi, hogy bármiféle áldozat legyen Jeruzsálemben, vagy a templom, vagy a környékén. Ha oda mennek ortodoxok, akkor a saját izraeli rendőrség viszi el őket, és megakadályoz ebben, és jelen pillanatban ez a törvény. És akkor a kérdések nagyon jók, amit a újságíró feltett ennek a rabbinak, aki egyébként, én követem őt, már kb. 15-20 éve nagyon-nagyon-nagyon erősen rajtam ezen a témán. Személyesen ott volt az állatok érkezésénél és mindenhol, tehát nagyon-nagyon öldecik, és nagyon-nagyon érdekes. Szóval miért olyan fontos és izgalmas, hogy ezek az állatok Izraelbe érkeztek? És akkor itt leírja gyakorlatilag, hogy az áldozatok bemutatását a zsidók a 70 éves templom rabbinsága soha nem adták fel. Tehát ugye van a rabbinikus judaizmus, de van ennek, azóta is egy búvóhatat rága, akik folyamatosan azért imádkoznak és arra készülnek, hogy a harmadik templom felépüljön. Tehát ez nem egy új dologról van szó, hanem egy folyamatról van szó, aminek most egy olyan csúcspontját érjük el, mindjárt fogjuk látni, hogy miért. Sokszor jártam Izraelbe, mondja az újságíró, de egyszer sem láttam, hogy bárhol is mutattak volna be áldozatot. Teljesen jó a kérdés. Szóval, ahogy mondtam, ez kötelező előírás. Az egyetlen ok, amiért most nem végezzük el őket, hogy a kormány nem engedi. Nem akarunk polgárháborút, de soha nem mondunk le erről. Szóval milyen jelentősége a vörös teheneknek, ha amúgy sem lehet áldozatot bemutatni? Teszik fel a kérdést. Mi erre a válasz? Ha mindannyian rituális tisztátlanság állapotában vagyunk, mivel mindenki közel került már egy holttesthez. És egy picit vissza kellett mennem. Ugye Mózes harmadik könyvében van leírva az, hogy aki egy holttestet megérint, annak a közelébe kerül, az tisztátalan, és annak egyetlen módja van, hogy ebből megtisztuljon, és itt jön a lényeg, ha a vörös tehén havában lévő vízben megfürdött. És miután ez nem történt meg 2000 éve, még egyszer mondom, de most úgy néz ki, meg fog történni, hogy mikor mindjárt is arról fogunk beszélni. Ezért jelen pillanatban, még ha fel is épülne a templom, és amiről beszéltünk, hogy minden megvan, amíg nincs meg a vörös üsző hanvában lévő fürdőből megtisztulás, azt mondják a zsidók, teljesen fölösleges felépíteni a harmadik templomot. Ez az idő most eljött. Értetek a puzzle-nak a következő részeit? Milyen sok puzzle, és most rengeteg más puzzle-ről nem beszéltem, mert nincs rá idő. És azt mondja, és a vörös üsző szertartása, ez a Mózes harmadik könyvében, most szintén nem veszek elő, mert akkor bőven nem lenne elég az idő, így is már csak 15 percig maradt. És a vörös üsző szertartása az egyetlen módja annak, hogy tisztává váljunk ettől. Tehát a vörös üsző nem ahhoz kell, hogy majd bemutassák a napi áldozatokat, hanem hogy elkészítsék azt a vizes fürdőt. Mindjárt fogunk rosszatosan beszélni erről, mert erről is kevésen lehet olvasni. Mit kell tudni erről a szertartásról? Teszi fel az újságíró, és ez nagyon jó kérdés. Szóval ezt ugye ezt a rabbi mondja el, aki Izraelben él. Először is szükséges hozzá egy hibátlan vörös tehén, amely soha nem viselt semmilyen igát vagy terhet. Ezt a szertartást még akkor is a templom, vagy még korábban a Szent Sátoron kívül végezték el, amikor állt a Szentély Jeruzsálemben, az olajfák hegyén áldozták fel az állatot, onnan látták a templomot. A vörös üszőt egy nagy mágián égették el, és a hamvakat gondosan összegyűjtötték. Ebből a hamuból egy keveset beleszóltak az előkészített nad egyrében lévő vízbe, majd abból izsóppal meghintették az embereket, akik ezáltal megszabadultak a holttesttel való közelség miatti tisztátalanságból. Senki nem mutathat be ugyanis áldozatot, míg rituálisan tisztátalan. Tehát hiába van a kiképzés, hiába van az összes stáj, hiába van minden, ez egy olyan hiányzó puzzle volt, ami most fog helyreállni. Amíg nem áll rendelkezésre a vörös üsző, addig a legjobb esetben is csak részlegesen tudjuk elkezdeni a templomi szolgálatot. Azt mondja, úgy érti, hogy a vörös tehén hamva nélkül nem is lenne értelme felépíteni a harmadik templomot? Nézzétek, mi jók ezek a kérdések? Ezért olvasom fel, mert ez annyira fontos. Igen, még ha csodálatos módon minden újjá is épülne, és minden elem elkészülne, ezeknek a vörös üszőknek a hamva nélkül semmi sem történne. Semmi sem történne. Most azonban itt vagyunk, hogy nagyon közel vagyunk ehhez. Azt mondja, ha a kormány hirtelen zöld lámpát adna, akkor részünkről minden készen áll. Még egyszer mondom, részünkről minden készen áll. Szó szerint néhány óránkban telne, hogy elindítsuk a templomi szolgálatot. Még egyszer felolvasom. Készen állunk arra. Szó szerint néhány órában telne, hogy elindítsuk a templomi szolgálatot. Készen állunk, hiszen nincs más választásunk, mert a Tóra ezt rendeli számunkra, és mi engedelmeskedünk Istennek. És ugye megint egy következő rész. hogy egy hónap múlva, két hetes az újság, tehát amiről most beszélek, az azt jelenti, mintha most olvasnánk, hogy egy hónap múlva választások lesznek Izraelben, amelyek a válogatások szerint a vallásos cionisták elnevezési szövetség akár harmadik templom pártjaként kerülhet be az izraeli parlamentben. Még egyszer felolvasom. Tehát a vallásos cionisták szövetség a harmadik templom felépítésének a pártja, aki nagy eséllyel, és figyeljetek a választásokat, mert néhány hónapos beszélek, mind hetek, hónapok, meg egy-két év kérdése, nem évszázadok. Ez a mi időnkben valószínűleg meg fog történni. Bízunk, hogy ezt megéljük. Ők nyíltán támogatják a vallásszabadság valós érvényesítését a templomhegyen, sőt, egyik vezetőik, Ben Gvir pártja, a templom felépítése mellett, lapozok, bocsánat, kampányolt, hogy befolyásolja a politikai hozzát. A jelen pillanatban Izraelbe azzal a kampányolnak egy hónap választáson, hogy a párt az a zászlaja, hogy ő felépíti a harmadik templomot, és ma meg fogjuk nézni, hogy ez a párt hogy fog szerepelni, ami szintén majd fogok erről később beszélni. És ugye azt is mondanak, és ugye nagyon sok, itt ír a rabbi az, és hogy nagyon sok keresztények milyen félelmei, meg visszásságai vannak ezzel az egészen kapcsolatban, és erről is van szó, ezt is hadd olvassam fel, és utána még van 15 percünk, nézzük a további híreket is. Napi hírekről van most szó. A történelmi tapasztalat ellentmond annak, hogy a zsidók és keresztények összefogjanak, ha egy nagy bibliai ügyről van szó, pedig én úgy látom, hogy a proféták erről beszélnek, mondja ezt egy rabbi. A templom imádságháza lesz minden nemzet számára. Nem tudom, ki ismeri a Bibliának azt a részét, amikor Salamon az első templomot felépítette. Mi volt az imának az első része? Ez a templom imádság minden nemzet számára. Tessék elolvasni a Bibliába, aki ezt érdekli. Csak hogy értetek, hogy ilyenek össze a több ezer éves szálak? És amiről most beszélünk, hogy ez mennyire fontos, ez egy kicsi puzzle, de a képet összerakjuk, és most persze csak egy nagyon kis részét csak kell bemutatni, ennél sokkal, de sokkal több mindenről van szó, akkor már láthatjuk, hogy egy nagyon-nagyon fontos dologról van szó. Nem csak egy zsinagóga lesz, hanem imahely minden népnek. Szerintem ez azt is jelzi, hogy egy nagy spirituális ébredés előtt állunk. Mint ahogy az is egy jel, hogy a keresztény farmerek tenyésztették ki a vörösüszőt. Ugye, hogy korosan, texasi keresztények voltak, akik ezt kitenyésztették. Miután Izraelben hiába próbálkoztak ezzel, pedig vezető genetikusokat is bevontak a kísérletbe több évtizeden keresztül. De azért az elég komoly tudósok vannak Izraelben, és ennek ellenére nem tudták megcsinálni azt. Pedig azt hinnénk, és miért fontos a vörösüsző? Mert minden, tehát egy fehér vagy fekete szőrszál nem lehet az üszön. Tehát jelen pillanatban, miatt ezt az öt tehenet kiválasztották, rabbi kimentek Texasba, és ilyen nagyítóval, képzeljétek, nagyítóval minden egyes szőrszálat, és ez nem vicc, minden egyes meg kellett nézniük, mert ha találnak egy fehér vagy fekete szőrszálat, már is nem felel meg az állat. Vannak olyan írások is, gyorsan mondom, akik azt mondják, hogy két-három szőrszál nem lehet, de az ortodox rabbik azt mondják, hogy egy darab fekete vagy fehér szőrszál nem lehet, és ilyet 2000 év alatt nem sikerült létrehozni, tehát mi ez, hanem egy jel. Lehet azt mondani, hogy nem, de azért az elég nagy bátorság kell. Tehát hiszünk abban, hogy a keresztények fogják vezetni a nemzeteket, és megtanítják a népeket arra, hogy ne gyűjjék tovább a zsidókat, ne gyűjjék tovább Izraelt, ne gyűjjék tovább a Bibliát, és ne gyűjjék tovább Istent. Tehát ezt egy rabbi mondja. Azt mondja, mikor fog kiderülni, hogy a most érkezett tehenek tényleg alkalmasak az áldozati célra? Menjünk tovább. Azt mondja, a héber külön szót használ a borjúra, a magyar is, és a felnőtt állatokra. 2 éves kor a határvonal, amikor újra meg kell vizsgálni őket, hogy minden szőrszáluk vörös maradt-e. Tehát még egyenlőre van még egy kis idő. Ha nagyító alatt akár csak egy szál is kifehéredett, akkor az állat már nem kóser erre a célra. Ez 16 hónap múlva, 2023 végén fog kiderülni. 16 hónap, 2023 végén fog kiderülni. És akkor itt egy csomó mindenről van szó, most nem olvasok fel, már csak 10 percünk van hátra, és meg egy pár dologról beszélünk mindenről. Azt mondja, a papok felkészültek arra, hogyha 16 hónap múlva minden rendelkezésre áll, és lesz legalább egy kóser áll, azért vittek 5-öt, hogy 5-szörösen túl legyen biztosítva. Most jelenleg mind az 5 megfelel, de ha csak abból egy van, már bingó, már merjték a célt. Tehát egyetlen egy állat kell ehhez. 16 mindenkesen, és lesz legalább egy kóser állat, akkor elvégezzük a szertartást. Tehát itt már nem arról van szó, hogy ezzel. Oké. Azt mondja, tegyük fel, és megint egy nagyon jó kérdés, tegyük fel, hogy végül minden összejön. Mennyi idővel lesz elegendő az így kapott ham? Nagyon jó kérdés. Azt mondja, 2019-ben még a járvány előtt egy professzor kísérletet végzett a tehenek elégetésére. Megállapította, hogy ha mindent pontosan úgy csinálunk, ahogy azt kell, akkor csak egy kicsi hamu maradt. De ez nem gond, mert egészen kis mennyiséget is elegendő hozzákeverni egy nagy tartály vízet. Kiszámolták, hogy egyetlen tehén hamva, megfelelően elkeverve több milliárd meghintéshez elegendő vízadagot szolgáltat. Ezzel az egész nemzedéket meg lehet tisztítani, vagyis a mi generációnk már nem kellene ezzel foglalkoznia. Tehát ha ez meg fog történni, hogy beszéltünk 20-án végén, akkor egy olyan puzzle került a sejére, amire már tényleg 2000 óta várnak. És akkor gyakorlatilag az, hogy eddig mi mindig arról beszélt, hogy készen áll minden, és tényleg készen áll minden, itt írták minden, egy olyan belül el tudom készíteni, annak minden volt jelentőség egész addig, amíg ez a megtisztulási folyamat meg nem történik, és ezért volt olyan sokan, én is először, amikor ezt olvastam, én sem értettem meg, és amikor ezt megértettem, úgy gondoltam, hogy nektek ezt muszáj elmondanom. Remélem, hogy értitek, hogy miért. És akkor jön egy következő, de még jobb kérdés. Ez annyira jó, hogy ezt muszáj megint felolvasom. De mit kezdenek mindezzel, ha nem épül fel közben a harmadik templom? Félteszik a hamvakat? Ugye milyen jó a kérdés? És akkor azt mondja, hogy nincs szükségünk a templom épületére egyelőre, ahhoz, hogy ezt az áldozatot bemutassák, csak egy oltára, ahogyan Dávid király is áldozott a hegyen, miután megvásárolta azt. Azt mondja, a helyet nem mi válasszuk meg, az nem lehet máshol, mint a templom hegyen. De nem kell hozzá még egyenlőre a harmadik templom. Azt mondja, 10 erős férfi felvisz 10 követ, ehhez is megvannak az eszközeink, érdekes módon, újabb azon, és egy óra alatt felállítjuk ezeket, és ezt az oltárt, ami szintén készen van. Csak fel kell rakni egy darúra, a megfelelő teharatóra a szállításhoz. Egy óra alatt megvan minden, akár el is vihetjük utána onnan. Oké. És ugye arról van szó, és megint egy pár dolgot átlépek, mert most nincs túl sok idő. És akkor itt megint írja a rabbi azt, amit szintén azért ezt felolvasnám, ez fontos. Tehát elismerem, hogy ez nehéz kérdés a keresztények számára, ezért csak arra kérem őket, hogy gondolják át, és alaposan, mielőtt bármilyen következtetést levonnának, hogy ez rossz dolog, mert sokan azt mondják, hogy ez, amit ők csinálnak, az egy rossz dolog. És akkor már csak 5 percünk marad, ezért még elmondom. A második cikk szintén ebben a fantasztikus újságban azt mondja, csodák sorozata kísérte az utat. A texasi keresztény farmereknek a beszámolója, hogy hogyan tudták kivinni ezt az 5 küszőt. Azt mondja, az időzítés nagyon kritikus volt. Azt mondja, meg kellett várniuk, amíg 5 hónapos korukban elválasztják őket. Az az első szemű. Ugyanakkor egy éves koruk előtt kellett őket Izraelbe vinni, mert egy évesnél idősebb állatot már nem szabad szállítani. Tehát nagyon-nagyon kevés időpontjuk van, és itt most nem fogom felolvasni, de itt két oldalon keresztül azt írja, hogy hány ezer akadály hárult el abba, hogy meg tudják ezt tenni. A végén, és akkor itt most ide jövök, azt mondja, a sürgősági szállítást intéztek, mégis egy amerikai repülőgéppel, külön repülőgéppel vitték őket, csak hogy tudjátok, hogy miről van szó. Azt mondja, hogy a sürgősségi szállításnak megkérték át, az Izraelben való repülést az előkészletek több mint 250 ezer dollárba, 110 millió forintba került. Még egyszer mondom, 110 millió forintba került, hogy az 5 tehenet csak hogy kiszállítsák repülőgéppel, nem beszélek az előtte lévő költségekről, amik ezt ugye felnevelték. 100 millió. Most egy 16 hónapos vállalkozási idő kezdődik, amíg az állatok elérik a 2 éves korukat. Ugye akkor lehet őket feláldozni, szintén a bódási törvények, most ebben nem menjünk bele. Utána derül ki, hogy tényleg megtörtént-e a csoda, és 2000 év után újra megkezdődhetnek-e a törvény szerinti áldozatok Izraelben. Nagy csend van. Én is úgy gondolom, hogy nagyon nagy csend van, és ezek amiről most beszéltünk, már csak 5 perc van hátra, de szeretném összefoglalni, hogy amiről eddig beszéltünk, mi volt ennek a célja, hogy ez mennyire egy olyan kép, ez olyan, mint egy búrópatak. Ugye a világ most el van foglalva mindennel, el van foglalva az ukrajnai háború, arról, hogy lesz-e világháború, lesz-e atomháború, meg csomó minden. A világ teli van problémával, ugye azt láthatjuk, és mi is ezt naponta értelmezzük. Ugye itt az egész, és közben, és ez még egyszer mondom, ez a búvópatak, ez nem szűnt meg 70 óta. Most nem volt időm, hogy erről beszéljek, de ennek szintén meg lehetne. Tehát a zsidók folyamatosan a templom lerombolása óta készülnek arra, hogy a harmadik templom, eddig 2000 évig esélyük se volt erre. Az utóbbi, és most megnéztük ezt, amiről az előbb beszéltünk, az utóbbi 35 év volt az, amikor még egyszer mondom, ezek az emberek előjöttek a búvópatak részből, megalapították a templomintézetet, és így tovább, és azóta gyakorlatilag, még egyszer mondom, minden az égvilágban rendelkezésre áll. Állítólag a kövek is megvannak egy nagy raktárba, amiből a templomot fel fogják építeni, mint egy legó kockák. Az összes kő, nem tudom, hogy hol van, de olvastam, megvan, és úgy van, de csak fogni kell a köveket, és fel kell feltenni, azt mondja, villám sebességgel fel tudják építeni, az összes kellékkel kiegészítő mindenen együtt. És ez miért fontos? Ugye az előbb, itt a legelső részben olvastuk a Máté 24-et, és most megint visszamegyek oda, amivel kezdtük. Tehát Máté evangéliuma 24. fejezet, ugye teljes egészében ezzel foglalkozik, amiről beszéltünk, és ez nagyon-nagyon fontos minden ilyen különféle világvége jóslatokra és mindenféle másra értelmezni, hogy teljesen egyértelműen le van írva, hogy ugye, és akkor ezzel fejezném be gyakorlatilag a gondolatokat, amiről beszéltünk, hogy addig, ez a 2 Tesszalonika 2.1.4-ben van, ezt is olvassa el, aki ezt szeretné részletesebben megismerni, hogy 2 dolognak kell megtörténni, amíg az Úr vissza nem jön. A hittől elszakad egy folyamat, nyilván most is ennek részesei vagyunk, de tulajdonképpen, ha úgy nézzük, ez már elég régóta tart, hogy mikor fog ez ilyen szinten megtörténni, azt majd meglátjuk. De a harmadik, hogy az Antikrisztusnak meg kell jönni a templomba, ahhoz kell a templom, a harmadik templom, és kell egy Antikrisztus, még egyszerűen 2 személy. Egy olyan személy, aki még nem volt a világ történelemben. Ezt is már sok ember azonosították, itt különféle embereket, most nem szándékosan nem mondok neveket, hogy itt van már és ki ez, de, és még egyszer meg az időt sem tudjuk, és még egyszer mondom, az sem biztos, hogy tényleg 23 végén ezek a templomok, vagy ezek a tehenek valóban megfelelőek lesznek, de ha igen, és ez nagyon-nagyon kevés idő van már hátra, akkor egy olyan világtörténelmi jelenség fog megkövetkezni, ami úgy gondolom, hogy felgyorsítja a templom felépítését. Nekem régi meggyőződésem, és ezt most nem tudom, hogy elmondjam, inkább nem mondom el. Valamit elmondok belőle. De a lényeg az, hogy szerintem már megvan az egyesség arra, hogy az előbb itt utaltam néhány cikkbe, ami konkrét újságcikk volt, hogy a muszlimok békében át fogják adni a templom hegyet. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ennek békében kell megtörténni. Ugye pontosan előbb beszéltem, hogy nagyon sok szervezet volt, nem tudom, azt hiszem több száz vagy több ezer robbantási kísérletet hívtottak, pont az izraeli rendőrök és titkosszolgálat, mert még nem volt itt az ideje annak, hogy eltűnjön az a sziklamecset, meg a lakszemecset. Még nem volt itt az ideje, de ha most mindent megnézünk, és emlékeztek ezekre, és visszaidéztek, amit most felolvastam, gyakorlatilag ezekből a hírekből, elvétett kijelentésekből én nekem az a kép áll össze, hogy már megvan az egyesség arra, hogy a muszlimok békében át fogják adni a Izraelnek a templomhegyet. És amikor ilyen híreket hallotok, akkor nagyon izgalmas idők jönnek, de hát mi nem tudjuk, hogy ez mikor lesz, nagyon fontos, nem tudjuk, hogy lesz, de ha nézzük az eddig éveket, akkor úgy látszik, hogy az idő nagyon-nagyon felpörgött. Tehát ilyen extra sebességgel kerülnek helyére a puzzle darabok. Tehát gyakorlatilag tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy most nem számoltam össze, de a több száz, több ezer puzzleből szinte most hadd mondjam ki, hogy 99% a helyén van. Igazából egy nagyon nagy puzzle hiányzik, és ez, hogy békében fel lehessen építeni a Jeruzsálemben a templom egyenletet. Jelen pillanatban ez még nagyon nehéz látni, de a cikk erre is kitér, tehát akinek van módja, ezt olvass el. Nagyon sok mindent kihagytam ebből a fantasztikus újságból. Azt mondja, ami ma elképzelhetetlen, holnapra reálissá válhat. Minden változik körülöttük, ezt mondja ez a rabbi. És ha tényleg megnézzük, hogy az elmúlt 3-4-5 évben olyan dolgok történtek meg velünk, szinte napokon belül, ami előtte totálisan elképzelhetetlen volt, én úgy gondolom, hogy ez is rövid időben meg fog történni. Tehát figyeljétek a híreket, én nagyon figyelem már kb. 15 éve, most csak nagyon-nagyon kis részt tudtam idézni azokból, és el is értünk az idő végére, mert eljárt az egy óra, amikor ez meg fog történni, és nagyon közel vagyunk már ehhez, akkor majd megint fogunk beszélni. Befejezésként csak szeretném elmondani, ezt nem azért mondtam el, hogy bárkit is ijeszgessünk, bárkit is megrémisszünk. És nagyon-nagyon fontosnak tudom ezt kihangsúlyozni, hanem egyszerűen azért, hogy az Isten népe legyen tájékozott. Nagyon fontos, hogy nem kell félni. Főleg egy hívőnek, keresztény hívőnek, aki az élő Istenben, élő hittel rendelkezik, annak abszolút nincs mitől félnie. Ez, ha akarja, ha nem, ha akarjuk mi, ha akarja a világ, meg fog történni, mert itt elolvastuk, ez 2500 éves profécia. És azért az nagyon-nagyon fontos tudni, és szintén én most megemeltem egy könyvet, ami arról szól, hogy hány utolsó idő profécia teljesedett be, ez néhány napból meg fogom kapni, és le fogunk erről beszélni, ami azt jelenti, hogy tételesen végig lehet menni a biblia proféciákon, és ez is, ami most megtörtént néhány hete, én úgy gondolom, először megmondom össze, hogy én sem értettem annyira jelentőségét, de hogy utána mentem egy kicsit, úgy éreztem, hogy ez egy tényleg történelmi jelentőségű pillanat volt. Még egyszer mondom, az, hogy 2000 év után végre tudtak 5 olyan vörös tehet, aminek minden szőrszál vörös. És képzeljétek el, nem tudom, láthatok már egy tehenet, de egy tehének az igen sok szőrszála van, tehát ahhoz elég sok rabbi kellett, hogy nagyítóval tételesen végignézzék, hogy minden szőrszál vörös. És jelenleg igen, de még ennek ugye meg kell maradni a 2 éves koráig, és akkor van még egy vállalkozás. Úgyhogy még nyugodtak lehettek, még egyelőre nem ér. Nincs harmadik templom, nincs antikrisztus, nem lesz volna a világ vége, még ha akármilyen atomfenyegetéssel is fenyegetik a világot. Várjuk és figyeljünk az idők elejét. Isten áldjon mindenkit. Elbúcsúzom tőletek, sziasztok!